Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnöknek és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnöknek ítélték oda a Pásztor István díjat, amelyet idén másodszor adnak át, közölte a Pásztor István Alapítvány. Az indoklás szerint Orbán Viktor a magyar és a szerb nemzet közötti történelmi megbékélés, valamint a jószomszédi viszony elmélyítésében, stratégiai partnerség építésében és erősítésében szerzett elévülhetetlen és meghatározó érdeméért kapja a díjat. Míg Alekszandar Vučić a két nép közötti bizalom, együttműködés és stratégiai partnerség megteremtésében betöltött, meghatározó szerepéért részesül az elismerésben. A közlemény szerint Alekszandar Vučić nevéhez fűződik az a történelmi jelentőségű döntés is, amellyel a miniszterelnöksége idején 2014. október 30-án törölték a jogrendből a magyarok kollektív bűnösségének elvét. Az október 23-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs összegezte az október 22-ei, illetve 23-ai központi rendezvények résztvevői létszámait, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ a távirat irodával. Mint írták, október 22-én a Műegyetem épületében tartott megemlékezésen 250-en, az 56-os hősök műegyetemi emlékművénél tartott koszorúzáson, a fáklyás felvonuláson, illetve a bemtéri ünnepségen 3000-en voltak. Október 23-án a reggeli zászló felvonáson 250-en, a Műpában este tartott díszünnepségen pedig több mint 1200-an vettek részt. Jelezték, hogy a nyitott parlament program keretében 15 óra és 20 óra között közel 2700-an tekintették meg a kupola csarnokot, a díszlépcsőházat és a Szent Koronát. Cella információk alapján az ünnepi beszédek időpontjában az október 23-ai Kossuth téri megemlékezésen több mint 80 ezeren, a hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezeren vettek részt. A Budapesten és az ország szerte 357 helyszínen tartott megemlékezések mindenhol rendben zajlottak, közölte a Nemzeti Rendezvények Biztonságos Lebonyolításáért felelős operatív törzs. Oroszországnak tudomásul kell vennie. Ukrajna belátható időn belül rendelkezni fog a szükséges pénzügyi erőforrásokkal ahhoz, hogy hatékonyan megvédje magát az orosz agressziótól. Jelentette ki az Európai Tanács elnöke Brüsszelben az egynapos uniós csúcs találkozót követően. António Costa az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatón közölte. Európai vezetők elkötelezték magukat amellett, hogy biztosítsák Ukrajna pénzügyi szükségleteit a következő két évben. Elkötelezték magukat amellett, hogy Ukrajna rendelkezzen a szükséges erőforrásokkal ahhoz, hogy továbbra is megvédhesse magát és igazságos és tartós békéért küzdhessen. Európában is pontosan tudják, hogy a békecsúcs nem került le a napirendről. Az időpontja kétséges, de hogy lesz, a felől nincs kétség. Jelentette ki a miniszterelnök a budapesti békecsúcsról a Kossuth Rádió műsorában, a rádió brüsszeli stúdiójából sugárzott műsorában. Orbán Viktor jelezte, mindenki tudja, az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal, ugyanakkor az európaiak problémája, hogy ők háborús bűnösnek nyilvánították az orosz elnököt, akivel ezért neki probléma találkozni. Az amerikai elnök sosem tett ilyet, ezért ő bármikor tud találkozni az orosz elnökkel. Az európaiak attól szenvednek, hogy bár mindenki érzi, hogy közvetlen európai-orosz csúcsra volna szükség, na de hogy jön az össze azok után, amiket mondtak, meg csináltak az európaiakkal? Tette fel a kérdést, hozzátette. Ha nem gondolkodsz előre, elragad a hív, vagy csak rövid távon gondolkodsz, annak előbb-utóbb megfizeted az árát, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. Végül az időjárásról. Szombaton a látási viszonyok mindenütt javulnak, nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, amelyek időszakosan zavarhatják a napsütést, majd kora délutántól már egyre jobban befelhősödik az ég. szombaton napközben kevés helyen eshet, estétől viszont nagyobb eséllyel a déli ország részben, megnövekszik a csapadék esélye, zivatar is kialakulhat, a déli délnyugati szelet élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, az északi középhegység térségében lehet 1-2 fokkal hűvösebb az idő. Híreket hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. október 24-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismerhetik a Paletta Családokért, Gyermekekért Egyesületet, és szólunk az Egrivár aktualitásairól is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Zajlanak az események az Egri Dobó István Vármúzeumban, csak hogy egy példát mondjak, pénteken volt október 17-én, ahogy minden évben az Egri Várnapja, most pedig szinte perceken belül Novákné Lakár Zsófiát, a Dobó István Vármúzeum igazgatóját a dargai konferencia előtt csíptem el, tehát most tényleg két program között beszélünk a vár aktualitásairól. Tényleg, hogyha már megemlítettem az Egri Várnapját, ez hosszú évtizedek óta október 17-e, és akkor annyi programot szerveztek gyerekeknek, hatodikosoknak, míg én pedig már aztán én tényleg nagyon rég voltam hatodikos, még mi is jöttünk annak idején a várba. Ez most 2025-ben hogy zajlott?
Az idei év különleges volt, mert a vár ásatásainak 100. évfordulóját ünnepeljük. Ugye 1925-ben kezdődött meg az a szisztematikus, tudományos, levéltári kutatásokkal is egybekötött feltárása a várnak, amely tulajdonképpen mai napig is folytatódik, tehát ez egy élő folyamat, viszont nagyon sok emblematikus alakja van, akikre mi ezen a napon emlékeztünk és emlékezünk. Egyrészt műhelybeszélgetéssel, másrészt egy nekik emléket állító tábla újraavatásával, illetve restaurálásával, de a diákokról sem megfeledkezve számukra létrehozott, külön erre a napra megalkotott játékkal, játékos foglalkozással, és hát természetesen koszorúzással és díszlövéssel, ahogyan minden évben ezen a napon emlékeztünk. De még egy különlegessége volt a napnak, mert egy gyönyörű szobrászati alkotással is gazdagodott a gyűjteményünk, Popovics Zoltán Hősies táj című szobrát, az Egri vár története tavaly megnyílt állandó kiállítás helyezhettük el. A szobrász tulajdonképpen a saját lelki megélésein keresztül szűrve mutatja azt meg, hogy mit jelent ma 2025-ben neki szobrászművészként például az Egri vár, és ezt egy ilyen gyönyörű alkotásban bármelyik látogatónk megtekinteti, hiszen a kultuszról, az Egri vár kultuszáról szóló teremben helyeztük el állandó jelleggel ezt a szobrot.
És ahogy a második példát említettem, ugye perceken belül kezdődik a dargai konferencia, ugye mi most hétfőn beszélgetünk október 20-án, ez a beszélgetés pénteken kerül adásba, de ez egy pár mondat van erről a konferenciáról, hát már ugye múlt idő a hallgatóknak, de neked még jövő idő, hogy mi fog történni itt.
Így van, a Dargai Lajos Művészeti Alapítvány közösen, illetve nyilván az ő szakmai rendezésünkben, de a mi általunk is támogatott módon kerül megrendezésre a Dargai Lajosról szóló szimpózium, ami egyrészt azért fontos és szimbolikus nekünk, hiszen mi már kiállítást is rendeztünk a művésznek, és hát Hászilas Jágot, a művészettörténész kolléganőm, aki ugye a Művészeti Alapítványnak is tagja, kuratóriumi tagja, nagyon aktívan közreműködik ennek a most már hagyatéknak, illetve művészeti emlékeknek a gondozásában. Azért mondom emlékeknek, mert sajnos ma már nem álló köztéri 1978-ban állított nagyon különleges kinetikai alkotása volt az a művésznek, ugye, ami egykor az északi lakótelepen állt. Erre is emlékezünk, de nem csak erre, hanem ennek a különleges művész kibernetikus csoportnak a tevékenységére. Egyrészt arra, hogy hogyan él tovább az ő általuk megindított munka, mi az a rengeteg gyakorlati és elméleti terület, amelyre hatással van ma az általuk megkezdett munka, és hát egy nagyon szép gesztussal zárul majd a nap, hiszen egy emlékpadot is fognak avatni a művésznek a nap végén, úgyhogy mi adunk helyet ennek a konferenciának itt ma október 20-án az Egri várban.
Nem olyan rég volt egy sajtótájékoztató, ahol ugye az október-novemberi programokról beszéltetek, és több kiállítás, illetve program akkor már elkezdődött, de azért beszélünk róla, hiszen ezek azért folyamatosan látogatható aktuális programok.
Igen, hát egyrészt az idei évnek a Múzeumok Őszi Fesztiválja kapcsán van egy mottója, ugye a divat, illetve tematikája. Mi is igyekeztünk ehhez kapcsolódni, és számos programunk akár diákoknak, akár bármely érdeklődőnek nyitott programunk e körül forog, ezt a témát járja körül. Hamarosan kerül megrendezésre, kerül november 3-án az Egy divatos nap című interdisziplináris barangolásnak elnevezett kis műhelybeszélgetésekből álló programunk. Azért interdisziplináris, mert számos kollégám, legyen az régész, művészettörténész, néprajzos, olyan témákkal fog november 3-án egyébként a tudomány ünnepe alkalmából is megrendezett Ciffer Sándor galériában megrendezésre kerülő programon előadni, amelyek mind a divathoz kapcsolódnak. Legyen az egy árpádkori ékszer, vagy övviselete, legyen az egy néprajz kvázi most már nálunk műtárgyként számon tartott női fejviselet, amit körbejárunk, de mind-mind a gyűjteményünkben lévő viseleti darabok fognak előkerülni, és ezeknek a történeti visszatörténik kontextusai olyan értelemben, hogy a látogatók számára értelmezhető legyen az a műtár. Tehát egy picit ilyen mély fúrás is a gyűjteményeinkbe, de mégis ismeretterjesztő módon. November 3-a és 7-e között múzeumpedagógiai tematikus hetünk is lesz, ami szintén a divat jegyében az EGRI vártörténete kiállításhoz kapcsolódó új foglalkozásainkba is betekintést nyújt, és itt is a divat körül fog forogni azért nagy részt a foglalkozásoknak a témája, hiszen a kiállításban számos olyan képzőművészeti alkotás van, ami abszolút viseleti elem, tehát legyen az akár ékszer, legyen az akár egy textilmaradvány, legyen az akár fegyver, de olyan fegyver, amely nyilván megjelenésében, díszítő motivumaiban mégis egyben divatról is árulkodó tárgy. Úgyhogy ezeket fogják a diákok számára középiskolások és általános iskolások számára feldolgozható módon a múzeumpedagógusaink kínálni ezekben a napokban. November 7-én kiállítást is fogunk nyitni. Jagellók a krakói, budai, prágai trónon címmel egy befogadott kiállítás megnyitására kerül majd sor. Nagyon jó az együttműködésünk az EGRI lengyel nemzetiségiekkel és a Polónia klubbal is. A Polónia klub az, akikkel most itt együttműködtünk ennek a kis kamaratárlatnak a megnyitásában. Ezt a gótikus palota a Tinódi termében nyitjuk majd meg november 7-én. És hát természetesen mi Gárdonyiról sem feledkezhetünk meg ezekben a napokban. Október 30-án a Gárdonyi Emléknap, természetesen minden évben visszatérő, nagyon fontos program. Az idejében talán annyiban más, hogy a hozzákapcsolódó kis tea délutánunkat és műhelybeszélgetésünket a Bródi Sándor könyvtár munkatársaival közösen a könyvtárban tartjuk majd. Egyébként már a Múzeumok Éjszakáján nálunk is bemutatkozó program a Jókai Feszti Szalon és Bródi kapcsolatát körüljáró beszélgetés már megrendezésre került, ezt fűzzük most tovább, hiszen az idén egyébként Jókai év van, tehát nyilván emellett sem mehetünk el szó nélkül, és hát Bródi, aki rendszeres, és Gárdonyi is rendszeres látogatója volt a Budapesti Feszti Szalonnak, egy nagyon érdekes, és megint csak interdisziplináris képzőművészet, irodalom és történelem összefonódik a szalonban zajló események kapcsán, és ezekről beszélgetnek majd a könyvtár kollégái és az én kollégáim a gyűjteményünkben található különlegességek alapján. És Gárdonyi kapcsán a diákoknak is kínálunk foglalkozásokat. Szeptember 29-től november 7-ig folyamatosan várjuk azoknak a csoportoknak a jelentkezését, akik Gárdonyi kapcsán szeretnének elmélyülni. Új szempontokat vett elő a kolléganőm Szalainé Király Júlia akkor, amikor például Gárdonyi korának elemistáitak tárgyi környezetét, az akkori stúdiumokat, az akkori módszertant is felelevenítők is programot, múzeumpedagógiai programot alkotott meg és kínálja most a diákoknak. Úgyhogy nagyon sok izgalmas programmal várjuk mi a látogatókat, és ne felejtsem el, hogy családokat is, hiszen október 27-én és 28-án az Alkotói Szabadság című programunk keretében akár egyéni, de családi látogatókat is várunk a Dobó utca 12-be, a várműhelyünkbe, ahol szintén az állandó kiállításunkban látható tárgyak divattörténeti jellegzetességei alapján lehet újraalkotni, például tűzzománc ékszert, vagy lehet kötélverésnek a technikájával megismerkedni, úgyhogy nagyon sokszínű most még az őszi kínálatunk.
Esztergom. Belgrád!
Ez a könyörtelen, dicső sereg!
Győz! Ez a pokoli erős, ez a könyörtelen, dicső sereg!
Ez az irtó vasban felvonuló!
Ez az irtó vasban felvonuló!
Szakadatlan, szótlan, fekete szívű!
Szakadatlan, szótlan, fekete szívű!
Tűzgyújtók szörnyű nagy csapata!
Tűzgyújtók szörnyű nagy csapata!
Lepereg a csillag az égről!
Lepereg a csillag az égről!
Csak a félhold hirdeti ott fent!
Csak a félhold hirdeti ott fent! Egy az igaz hit, egy a hitünk! Egy az igaz hit, egy a hitünk! Egy az igaz hit, egy a hitünk! Egy az igaz hit, egy a hitünk!
Horrá törnek nagy birodalmak!
Horrá törnek, horrá törnek, horrá törnek, horrá törnek!
Folytatjuk a beszélgetést Novák Ném Lakár Zsófiával, az Egri Dobó István Vármúzeum igazgatójával.
Amikor múzeumpedagógiai foglalkozások vannak, és ugye elsősorban gyerekek jönnek, most akár környező iskolákból, akár osztálykirándulók, én mindig tényleg annyira örülök, hogy vannak olyan helyek, és vannak olyan lehetőségek, ugye jelen esetben a Dobó István Vármúzeumban, ahova tényleg az egész család elmehet. Az ilyen családi, közösen alkossunk, közösen mutassuk meg a gyerekeknek, meg mi is tanuljuk meg, hogy kell kötelet venni, vagy egy szép kis tűzzománcot alkotni, ezeknek mekkora népszerűsége van. Tehát elmondható, hogy a családok igenis közösen is jönnek, és szeretik ezeket a hagyományőrző programokat?
Igen, ugye már az őszi fesztivál során már sor került egy családi napunkra, tehát látjuk azt, hogy az idén is csak úgy, mint tavaly, mert ez egy visszatérő programunk, ennek mindig megvan a látogatói köre. Nyilván egy célcsoport, akik speciálisan Azt mondhatom, hogy keresnek is bennünket évről évre, hiszen olyan szülők jönnek el ilyenkor, akiknek egyébként például a gyermekei az egrivár táboraiba nagyon szeretnek járni. És hát azt elmondhatjuk, hogy 6 turnusa volt a nyáron is az egrivárban szereplő táboroknak, vagy meghirdetett táboroknak, tehát meglehetősen sok tábort hirdetünk sokféle témával, és nagy az érdeklődésre. Tehát látható az, hogy a gyerekek, és rajtuk keresztül a családjuk is aztán megérintődik. És hát aztán az idén mi erre még ráerősítettünk azzal, hogy egy mesekönyvet is megjelentettünk. Egri mesék sorozat címmel Veszélyes versenyszellem az első kötet címe, amiben a 16. századi egri történelmet egy picit nyilván ismert történelmi személyiségeken keresztül, de mesei környezetben helyezve próbáljuk meg közelhozni a családokhoz, olyan módon, hogy együtt olvashatják a kötetet, mert ez egyébként éppen most olvasni tanuló diákoknak íródott ez a mesekönyv. És hát látható az, hogy az érdeklődés egyre növekszik. Például a most megrendezett egrivár napján is az egyik programunk volt a minden évben megrendezésre kerülő népmese rajzpályázatunk eredményhirdetése, ahol egy kis kamaratárlatot is létrehoztunk, és az idén egy olyan témát adtunk, ami a mesekönyvünkhöz is kapcsolódik, és látszik, hogy nagyon megihlette a gyerekeket, és a szülők is nagyon szép számmal eljöttek egyébként erre az eredményhirdetésre, és látjuk, hogy már ők jelentkeznek is például erre a családi hétvégére. Tehát látható az, hogy amikor valaki egy picit ebbe a világba belekóstol, belevonódik, akkor utána a gyerekeken keresztül a családokat is meg tudjuk szólítani, és nagyon szívesen jönnek el. És ez is a célunk, hogy ezt a csoportot egyre bővítsük, és egy olyan tartalmas időtöltést adjunk, ahol tényleg kapcsolódni tud a szülő a gyerekkel. Persze természetesen mi ehhez adjuk azt a tudományos műtárgykörnyezetre, műtárgyakra vonatkozó információkat, amit mondjuk meg lehet tanulni egy-egy ilyen kis műhely foglalkozás során, de az is nagyon fontos, hogy a múzeumpedagógusaink pedig olyan módszerekkel tudnak itt jelen lenni, ahol tudják segíteni a családokat együtt alkotni, és ebben az együttalkotásban egy tényleg valós kapcsolódást, kötődést létrehozni.
Már ekkora fókuszt helyeztünk a családokra, hát ne felejtsük el megemlíteni, hogy a Vár nemrégiben családbarát címet is kapott. Ez mit jelent a Vár életében, most a munkatársak életében? Azért szerintem nagyon sokan családosok vagytok itt, tehát nyilvánvalóan a családbarátság az egy evidencia volt előbb-utóbb ez a cím.
Mert egy jó ideje elindult egyébként, mert hogy most már másodszor kapunk, ugye ez 3 évre nyerheti el a Múzeumok Országos Képzési Központja, amely a Szentendrei Skanzen működik, ők hirdették meg ezt a pályázatot, mert az előzőn is elnyertük ezt a címet, és 3 évig viselhetjük, tehát az előző 3 évben is már megkaptuk ezt, és az idén is. Nálunk azt mondhatom, hogy ez egy olyan elképzelés, amit én folytatni szeretnék, sőt kibővíteni, tehát megvan ennek a hagyománya, az elmúlt pár évben már elindult, és ezt most bővítjük, és azt gondolom, hogy programstruktúra, például újítások, mint a mesekönyv, vagy teljesen újfajta programok kikínálása révén is mélyítjük tovább ezt a családbarát vonalat és elképzeléseket. Nyilván sokat kell hozzá dolgozni, amikor egy ilyen címet az intézmény megkap, akkor az nem csak elismerés, hanem felelősség is, és abszolút a jövőbe mutató feladat is. Azért is szerettem volna, hogy megpályázzuk, mert egy picikét lökést is ad a kollégáknak is, tulajdonképpen az eddigi munkájuknak egy elismerése, de egy ösztönzés is arra, hogy ezt folytassuk, úgyhogy nagyon örülünk neki, és bízunk benne, hogy még több olyan területen tudunk tenni érte, akár infrastruktúrális téren, akár programok terén, ami még inkább megelégedésre szolgál majd.
És hogyha már infrastruktúra, megint, hogy az utolsó gondolatodba kapaszkodjak, ugye a Vár felújítási munkálatainak az ember úgy gondolja, hogy soha nincs vége, de ez nem igaz, mert előbb-utóbb biztos vége lesz, vagy legalábbis tényleg modernizálódik nagyon a Vár. Most jelen pillanatban hol tartanak ezek a munkálatok?
Benne vagyunk egy nagyon komoly tervezési szakaszban. Az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatása az, amely a következő évre vonatkozóan pénzügyi alapot teremt annak, hogy megkezdjünk egy hosszú távú fejlesztést, és ennek az első üteme, bízunk benne, hogy jövő év második felében fizikailag is megindulhat, most még a tervezés zajlik. Vannak olyan területei az egrivárnak, mint a Tömlöc és Földbástya, a Dézsma-pincék területe, vagy a Szép bástya, ahol elsősorban a veszélyelhárítás és a rekonstrukcióra kell koncentrálnunk, ezt tesszük majd meg az első szakaszban. Nyilván ez a legfontosabb első számú feladat, hogy minden olyan terület, ami most nem látogatható, vagy veszélyes, ezt elhárítsuk, megőrizzük, rekonstruáljuk, és látogathatóvá tegyük, úgyhogy ez az első három terület, amit célul tűztünk ki. De nekem nem titkolt célom és vágyam az, hogy ebben az első szakaszban már a várudvarok is megújuljanak. Ez megint csak összefügg azzal, amit az előbb is említettünk, hogy nagyon szeretném, hogy a látogatók megelégedettségére és a családok megelégedettségére egy sokkal komfortosabb, zöldebb környezet jöjjön létre, ami sokkal inkább hívogat arra, hogy akár hosszabb időt is kint töltve, végig látogatva a családok töltsenek nálunk időt, úgyhogy ez is a része ennek, de vannak kisebb projektjeink is, például már most a napokban meg fog kezdődni az EGRI vár rotundájának fedését megújító munka. Erre pályázatot nyújtottunk be, elnyertük, és meg is kezdjük a munkát, és az idén meg is valósítjuk. Úgyhogy ez is egy régi adósság, hogy a rotunda fedése egy sokkal szebb, méltóbb állapotba kerüljön. Erre most már minden reményünk megvan, hogy az idén ezt be is fejezzük.
Két kérdésem van még a beszélgetés végén. Egyik az, hogy talán mondhatom azt, hogy a nagy idegenforgalmi szezon lezajlott, még akár mondhatom is, hogy szinte az utolsó etapja volt ez az a pénteki EGRI vár napja. Ha nincsenek is meg konkrét statisztikai adatok, de azért nyilván pénztárosok, kollégák, akik itt voltak, tudják-e azt mondani, hogy igen, évről évre dinamikusan nő az ide látogatók száma?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Egyrészt azért, mert ugye a Covid óta azt gondolom, hogy a legtöbb múzeum intézményben nem lehetett visszaállítani a Covid előtti állapotokat, létszámot tekintve sem, tehát látogatói számokat tekintve sem, nálunk sem. Tehát nem szeretnék semmi olyat mondani, ami nem igaz. Nyilván a számaink nem akkorek, nem fogják elérni a 2019-es 400 ezer körüli látogatószámot. Megváltoztak a szokások, elég erőteljesen a látogatói szokások, én azt gondolom, és hát azt is tudjuk, hogy nagyjából az a gazdasági környezet, ami ma jellemzi, nem csak Eger, hanem az összes magyar nagyvárosnak, még Budapestnek is a múzeumi helyzetét, látogatottság szempontjából az nem annyira kedvező, úgyhogy nyilván itt nekünk nagyon sokat kell azért küzdeni, hogy kicsit átalakítsuk, még tartalmasabbá, színvonalasabbá tegyük a látogatók számára az itt tölthető időt, és éppen ezért én azt gondolom, hogy az, hogy nagyjából a tavalyi évnek a látogató számait hozzuk, ugye nem tudok még pontosat, de azt látom, hogy körülbelül a tavalyi évben látogatók számával azonosak leszünk szerintem az év végére a statisztikai adataink azonosak lesznek. Ez azt jelenti, hogy fent tudjuk tartani az érdeklődést, de kell dolgoznunk azon, hogy ez még inkább. Én azt gondolom, hogy személyre szabottabb és specializáltabb legyen. Én nem hiszek abban, hogy a végletekig emelni kell a látogatószámot. Nem gondolom, hogy ez lenne a cél. A cél sokkal inkább egy nagyon magas színvonalú, és az itt eltöltött időre tényleg tartalmas és szakmai módon is megalapozott. Nem is attrakciónak nevezném, nem igazán szeretem ezt a szót, szeretek inkább magyar kifejezéseket használni. Inkább úgy gondolom, hogy ezek kiállítások, ezek programok, olyan programok, olyan kiállítások, olyan múzeumpedagógiai foglalkozások, amelyek tényleg hívogatóak, és aztán megelégedettséggel töltik el a látogatót, amikor tőlünk távoznak, és újra látogatásra ösztönöznek. Nekem ez a célom elsősorban, és az, hogy stabilan megtartsam azt a látogatóközönséget, aki szeret bennünket, és bővítsem abba az irányba, hogy akik itt élnek helyben, tehát Heves megyében és Egerben, őket még inkább megszólítsuk. Én azt gondolom, hogy ez nekünk feladatunk, és én ezt kiemelt célként kezelem, tehát nem csak az országos turizmusban van nekünk keresnivalónk, hanem feladatunk, elhívásunk van a helyben élők felé.
És még egy kérdés tényleg csak zárásként, ahogy szépen megbeszéltük itt az aktuális programokat, és még a november előtekintő programokat, azért ne felejtsük el, hogy decemberben az ünnepkörben is azért a vár nem zár be, és télen ugyanúgy lehet a várat látogatni, attól, hogy hideg van, fel lehet öltözni, de nyilván a kiállító terekben azért van fűtés. Milyen ünnepi programok vannak előkészületben, még ha csak körvonalazódó félben is?
Az adventre mi azért nagyon készülünk, nem akarok még sok mindent elárulni róla, mert ez egy kicsit még ilyen műhelytitok, dolgozunk rajta a kollégákkal, de nagyon szeretném, ha az elkészült mesekönyvünkhöz kapcsolódóan, és nyilván az adventi karácsonyi ünnepőrhöz kapcsolódóan tudnánk tartalmas, szép programokat nyújtani a látogatóinknak, úgyhogy elsősorban ezzel találkozhatnak majd a látogatók, biztos, hogy látni fogják, hogy bizony az egri mesék főszereplőivel, Sebővel és Annával gyakrabban fognak találkozni. Úgyhogy nyilván ez egy nagyon fontos szempont, és hát a Jagelló kiállításunk nyitva fog tartani, tehát ez ugye egy új kiállítás lesz, ugye amit említettem, hogy november 7-én nyílik, ugye ez egy hónapig itt lesz nálunk, és természetesen a kiállításaink nyitva tartanak, tehát az új állandó kiállításunkban is várjuk a látogatókat, és hát ugye a Ciffer Sándor galériában nyitva tart ugye a galambos kiállításunk, amire szintén mindenkit nagy szeretettel invitálok, hiszen nem olyan régiben a napokban ugye csillagot is kapott a művész úr Egerben, és hát remélem, hogy ez is egy picit ráirányítja a figyelmet arra, hogy lehet egy kicsit elmerülni ebben az egyébként csodálatos, varázslatos színes világban, amit a művésznek a festményein keresztül megtapasztaltunk. Úgyhogy természetesen itt vagyunk, és jelentkezni fogunk az adventben is nagyon sok érdekes dologgal, főleg a mesekönyvhöz kapcsolódóan szeretnénk majd mindenkit programra invitálni.
Igen, én ott voltam a csillag átadón a Galambos Tamás Munkácsi díjas festőművésznek, hát egy nagyon édes, nagyon cuki 86 éves bácsi, és tényleg elképesztő színvilága van, úgyhogy én is mindenkinek sok szeretettel ajánlom ezt a kiállítást. Most pedig nem rabolom tovább az idődet, hiszen rohansz a Dalgai kiállításra. Köszönöm szépen, Novák Ném Lakás Zsófia, és hát további jó programszervezést, kitartást nektek.
Köszönöm. Köszönjük szépen a beszélgetést.
Amikor félek, ugye veled még hazatanálok.
Az ágak előled elhajolnak, megyek előre, csak add a kezed.
Ahogy fénye széles ösvényt mutat, már segít az ég, és hazavezet.
Én azt gondolom, hogy a civil szférában nagyon sok olyan egyesület van, ami a családokkal, a családok jólétével, gyerekekkel foglalkozik, de létezik egy olyan egyesület, aminek a konkrét címe, illetve neve Paletta Családokért, Gyermekekért Egyesület. Az elnök Rutka Csilla és a titkár Szent Edina, aki most a vendégem, akiket sok szeretettel köszöntök a stúdióban, és rögtön az első kérdésem az, hogy ahogy említettem, hogy szerintem több egyesület van, akikkel akár nektek is kapcsolatotok van, hiszen azért a civil szféra az nagyon együtt mozog, együtt ott dolgozni. Miben másabb? Annak idején az alapításkor is miben fogalmaztatok meg egy picit másabbat, vagy egy picit többet,
amivel a családokért tesztek. Ki az, akivel kezdjük a paletta bemutatását, akkor Edina.
Köszönjük szépen a meghívást, és valóban sok ilyen szervezet van, akinek hasonló a profilja, csak amikor a mi szervezetünk alakult 2011-ben, akkor helyi szinten talán azt mondanám, hogy olyan nagyon sok nem volt. Tehát akkoriban ez a fajta tevékenység voltak érdekképviseleti, akkor bizonyos betegségek mellett elköteleződő, vagy bizonyos életkorúak mellett elköteleződő szervezetek, de amik konkrétan így a családok, és ezen túl a gyerekek, ilyen akkoriban szerintem Egerben nem volt. És hát amit tudni kell az Egyesületről, hogy az alapító tagok, mi úgy ismertük egymást, hogy mi egy munkáján dolgoztunk, gyermekvédelemben, és úgy gondoltuk, hogy azért lenne célszerű létrehozni egy ilyen civil szervezetet, hogy a pályázati rendszerben könnyebben részt tudjunk venni, és olyan programokat, olyan ötleteket meg tudjunk valósítani, amit mondjuk egy ilyen önkormányzati intézmény vagy nem tud finanszírozni, vagy nem tud ehhez kereteket biztosítani. Úgyhogy valahol ezzel a céllal indult el ennek az egésznek az ötlete és akkor a megvalósítása.
14 évvel ezelőtt kollégák, összefogtatók, és akik a gyerekvédelemben dolgoznak, nyilván családokkal van kapcsolatotok. Miért gondoltátok, hogy ez fontos lehet itt mondjuk Egerben helyi szinten, hiszen ugye egy egri központú paletta egyesületről beszélhetünk, hogy a családoknak programszervezésben, ügyintézésben miben tudnátok segíteni, akkor átadom a szót Csillának.
Azért ezt tudni kell, így kapcsolódok Edinához, hogy akkor, amikor mi megalakultunk, akkor gyermekvédelmi szinten tulajdonképpen az egész várost lefettük idézőjelbe. Tehát nagyon-nagyon sok hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő családdal dolgoztunk együtt napi szinten. Itt gondolok arra, hogy a segítségnyújtás, krízis helyzetek elhárítása, és hogy túlmutattunk, tehát az volt a célunk, hogy túlmutassunk azon, hogy egy ilyen szociális kötelező rendszeren keresztül, mert a családok nagy része kötelezően együtt kellett velünk működniük, kötelező részen túl is tudjunk nekik adni élményt, kirándulást, akár még olyan programot is, amit az ellátórendszer nem tudott biztosítani. Abból a szempontból szerencsénk volt, hogy a családok bizalommal fordultak hozzánk.
Tehát, hiszen volt ismertek titeket.
Igen, ismertek minket, volt egy bizalom. Majd utána ez egy jó pár projektben meg is valósult, hogy olyan élményeket tudtunk, és olyan, hogy mondjam, lyukakat tudtunk egy kicsit befedni akár a nyári programokkal, ami a családoknak, ezeknek a családoknak nem volt rá fizetőképes kereslete, vagyis fizető eszköz, amivel ezeket a szolgáltatásokat meg tudják vásárolni, és hogy volt olyan projektünk, ami kimondottan itt a hátrányok csökkentése, a lemorzsolódás irányában is már próbáltunk segíteni nekik.
14 éve elindítottátok 13 taggal, most ahogy itt ugye az információkat megkaptam az Egyesületről, jelenleg 10 taggal dolgoztok, vagy működtök. Hol vagytok láthatóak? Tehát a kirándulásokat említettétek, ugye a gyerekekkel való foglalkozás, nem tudom, hogy tehetséggondozás, felzárkóztatás, ilyeneket gondolok én, vagy nyári táborosztatás, tehát ezek mind-mind a profilotok része?
Az Egyesület, amikor indult, akkor voltak sikeres pályázataink, ennek keretében voltunk több iskolában is, különböző csoportfoglalkozásokat tartottunk, kommunikációs, önismereti, már 10 éves történetek. Amit ezzel kapcsolatban szeretnék megjegyezni, 10 évvel ezelőtt azonban még nem voltak azok a szociális segítők, akik ma már jelen vannak minden iskolában és óvodában, tehát akkor ez egy ilyen hiánypótló dolog volt. Ma már ez ugye tulajdonképpen ezt a feladatot ellátják ezek a szociális segítők, és aztán jött egy COVID, amikor úgy nagyon sok minden beszűkült, nem csak a civil életben, hanem ugye általában minden, ami a társas érintkezéssel kapcsolatos, szóval minden, gondoljunk csak a vásárlásokra, vagy akármi, és akkor a COVID óta, tehát ilyen 20-21 óta most már olyan programokat szervezünk, ami elsősorban gyermekeknek ilyen szabadidős elfoglaltság, hát tulajdonképpen nyári napköziket sikerült megvalósítanunk az utóbbi 3 évben.
Kikkel működtök együtt, esetleg őket meg kell említeni? Van-e olyan, akivel állandó kapcsolatban vagytok, civil szervezetekkel, de nem csak civil szervezetekkel, hanem mondjuk tényleg a önkormányzattal, tehát van olyan a projektetek, vagy volt olyan projektetek, amit támogatott más egyesület, vagy az önkormányzat?
A szervezetünk az ifjúsági szekció tagja, a civil közösség cégen belül, illetve az elnökünk, ő a civil kerekasztalnak tagja már több éve. Tehát itt tulajdonképpen rendszeresen kapcsolatban vagyunk a civil élet résztvevőivel. Igyekszünk kapcsolatokat kialakítani és teremteni, továbbra is pályázgatni, de ilyenünk, hogy egy ilyen stabil támogató, ilyen nincs.
Csatlakozok Edinához abban, hogy az elmúlt években azért, amikor a táborok működtek, akkor megpróbáltuk a tábori programot úgy színesíteni, hogy a helyi civil szervezetekkel együtt dolgozva, kutyaterápiás bemutatásra gondolok, olyan Eger környéki művészekre, alkotókra, akik fogadóképesek voltak, vittünk több alkalommal gyerekcsoportot. Tehát, hogy itt a személyes tőkét megpróbáljuk egy kicsit beforgatni, és elősegíteni azt, hogy ezeket a művészeket ismertebbé tegyük, vagy esetleg az ő tevékenységüket nagyobb rétegnek megmutassuk, hát másrészt meg...
Meg ugye a gyerekeknek élményt biztosítani.
Igen, a gyerekeknek pedig olyan élményeket próbáltunk, amit nem feltétlenül, tehát egy iskolai csoporttal nem feltétlenül tudtak átélni, vagy tudnak átélni. Tehát minden táborunkban volt egy-egy olyan elem, ami ezeket a kapcsolatok révén sikerült megvalósítani. Kutyaterápiás foglalkozásra gondolok, kézműves foglalkozásra gondolok Noszfajon, korongozásra gondolok Felső-Tárkányban, tehát ezek így valósultak meg, és így próbáltuk. Ami még egy kicsit így a gyermekvédelemből hozott fókusz, hogy azért a táboraink nekünk mindig úgy indultak, hogy szülőértekezletet tartottunk, és ez azért már hagyományá vált, és úgy tapasztaltuk, hogy nagyon szívesen vették a szülők is. Tehát nem csak pusztán egy beiratkozás volt, és a programnak a papíron való átadása, hanem volt egy ilyen személyes, kicsit klubjellegű délután a szülőkkel, ahol a gyerekek is jöhettek, de ott a fókusz a szülőkön volt, amikor így mindenfajta ügyes-bajos dolgot megbeszélhettünk. Tehát, hogy a szülő egy kicsit érezze azt, hogy jó, tehát nem csak mint táborvezetők, hanem mint tyúkanyúk is idéző, ebbe próbáljuk a gyerekeket támogatni, hogy egy kicsit családiasabb legyen ez a hét.
Folytatjuk a beszélgetést Szente Edinával, a Paletta Családokért, Gyermekekért Egyesület titkárával és Rutka Csilla elnökkel.
Mert vagytok megtalálhatóak, tehát a város civil életében hol lehet veletek találkozni? Most nem olyan rég ugye az Eger város civil ünnepén is részt vettetek, de alapvetően, ha valaki meg akar titeket találni, hol keressen, van-e weboldalatok, Facebook oldalatok?
Van egy Facebook oldalunk, és van egy e-mailes elérhetőségünk. Tehát, hogy tulajdonképpen ezen keresztül lehet legkönnyebben felvenni velünk a kapcsolatot.
Tehát akkor összefoglalva, milyen témában kereshetnek titeket szülők most per pillanat, tehát most 2025-re, vagy akár már ugye 26-ra vonatkoztatva, tehát lesznek-e újabb nyári táborok, programok, kirándulások, amit tudtok kínálni családoknak?
Tervezünk, maradjunk ennyire. Ez mindig nagyon függ attól, hogy aktuálisan milyen pályázni, igyekszünk pályázni, illetve pályázunk, de hogy aktuálisan nyerünk-e, azt sajnos nem tudom előre megjósolni. Tehát ez mindig ettől is függ. Tehát ezt tudom mondani, hogy ha tervezünk, szervezünk valamit, akkor ezt elsősorban a közösségi médiában próbáljuk reklámozni, és akkor itt lehet figyelni, hogy létrehozunk egy eseményt, és ezekre lehet jelentkezni.
Még annyit, hogy a hétköznapokban a civil házban nyilván ott az előhetőségünk ott is le van adva. Mindenféle gyermeknevelési fejlesztés, kapcsolati problémával kereshetnek minket, ugyanis az egyesületnek a tagjai ezeken a területeken tevékenykednek, tehát egyéni fejlesztés, tehetséggondozás, akár korrepetálás, kapcsolati problémák megoldásában lehet velünk felvenni a kapcsolatot. Legcélszerűbb, ahogy Edina is említette, ezen a Facebook oldalon vagy az e-mailes elérhetőségen, és akkor utána egyénre szabottan próbáljuk a lehetőségeket, vagyis a konzultációkat kialakítani.
Ezek a napközik, amiket próbáltunk, és amiket tartottunk, tehát ezek többek voltak, én úgy gondolom, mint puszta a gyerekfelügyelet meg szabadidős program, hanem mindig vittünk bele egy kis önismeretet, egy kis személyiségfejlesztést. Tehát, hogy csoportfoglalkozásokat bizonyos tematika köré szervezni. Mostanában nagyon a kortárs a fiatalok körébe, ez a kortárs bántalmazás, internetes bántalmazás, és akkor nyilván az idei táborunkban ilyen kiskamaszok voltak, ilyen 12-14 éves korú gyermekek, és nyilván ezen a szinten erről is folytak diskurzusok és beszélgetések.
Hát én akkor azt gondolom, hogy ez a Paletta Családokért, Gyermekekért Egyesület egy olyan segítő egyesület, amit tényleg érdemes családoknak megismerni. Ahogy említettétek, Facebookon, illetve e-mailen meg lehet titeket találni, és aki tényleg érdekel az, hogy egy kicsit a gyermekének valami nagyon jó, tehát tényleg egy hasznos időtöltéssel tehetségfejlesztés, vagy korrepetálás, vagy akár tényleg nyári táborok legyenek, akkor keresse a Paletta Családokért, Gyermekekért Egyesületet. Szente Edina, Rutka Csilla, köszönöm szépen!
Szente Edinával, a Paletta Családokért, Gyermekekért Egyesület titkárával és Rutka Csilla elnökkel beszélgettünk. Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Négy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.